ez az! Ott van! Gurulj be lassítva is!
Köszöntünk mindenkit újra, ez itt a Gurulj be lassítva és az M4 Sport labdarúgással foglalkozó podcast műsora. Székely Dáviddal és velem Berkesi Judittal, és fókuszban most azért a nemzetközi futball, hiszen egészen hihetetlen mérkőzések voltak, kialakultak az elődöntő párosításai. Először akkor kezdjük a Bajnokok Ligájával, mert már az első mérkőzések is olyanok voltak, amiket nem vártunk, hiszen azt szoktuk mondani, hogy na az odavágó az még olyan, hogy az ember vagy a csapat nem akarja elveszíteni. Ehhez képest elég komoly fordulatokat tartogattak már az első mérkőzések, hogy aztán még erre azért rá tudjon tenni néhány lapáttal a visszavágók. Mi lepett meg leginkább?
Hú, ez egy jó kérdés, hogy mi az, ami a leginkább meglepő, mert igazából ugye vicces, mert nagyon sokan tippelték meg, hogy akkor mi lesz a döntő, kinyeri a BL-t, egyik személyes kedvencem bizonyos szempontból Micah Richards, nagyon négyből semmit, ami szerintem legalább akkora dolog, mint eltalálni mind a négyet.
Azt hiszem, Luis Enrique köszönte meg neki.
Igen.
Köszi szépen, hogy a Paris Saint-Germain senki nem tippelte idáig, aztán talán Carragher mondta, hogy ő egyébként mondta az elődöntőben a Paris Saint-Germaint.
Érdekes. Nyilván a Real Manchester City párharcból, hogy a Real Madrid továbbjutott, 11-esekkel, legkisebb különbséggel. Abban a párharcban nekem a leginkább az érdekes, ahogy utána a neten elkezdenek keringeni, hogy ki mit mondott meg előre a kapusnak. Hogy a Bernardo Silva féle 11-est azt azért várhatta a Lunin, mert hogy annak idején a Kepának rúgott egyet a Bernardo Silva az a Ligakupa döntőjében, és ugyanígy rúgta. És aztán utána, amikor a következő, a Kovácsics féle 11-esöt, ott pedig a Rüdiger mutatta.
Arról képet is hogy láthattunk,
igen, mert hogy hátulról pont úgy volt a kamera.
Rüdiger ugye jobb oldalra lövi.
Milyen eszeveszettő nehéz dolog ez a 11-es, mert nagyjából mindenkinek van egy kedvence, 120 perc után hullafáradtan általában mindenki odarúgja, vagy úgy rúgja, és hogy most már mindenre figyelni kell, mert mindenki tudja a másikról, hogy hogyan végzi el. Tehát ez nekem egy óriási tanulság, és pont a CBS-nek az értékelő műsorában Henri mondta azt, hogy nyilván lehet azzal jönni, hogy lefociszta Manchester City a pályáról a Real Madridot, de hogy a védekezés 50%-ban a játék része ugyanúgy, mint a támadás, és hogy lehet védekezve is irányítani egy mérkőzést, és szerintem ez egy nagyon érdekes gondolat, amiről keveset szoktunk beszélni, mert mindig azt nézzük, hogy a várható gól mutatója mekkora egy csapatnak, vagy hogy hány kaput eltalált kísérlete volt, és hogy a másik fele is, hogy gyakorlatilag hiába a gól után nem volt kaput eltalált kísérlete a Reálnak, és semmit nem tett azért, hogy tovább jusson 11-esek nélkül, eljutott a céljáig, és aztán utána ki is használta, úgyhogy nekem leginkább ez a meglepetés, hogy a Manchester City, sőt, inkább úgy mondom, összességében az angol bajnokság leszereplése a meglepetés. Tehát a best league, ahogyan mondják magukról az angolok, meg hogy akkor nem tudom, Farmers League, a német meg a francia bajnokság, hát most azért egy elég komoly maflást kapott a Premier League, és szerintem azért valahol jó is, hogy nem lesz a fejünkben az a jó, de 115 különböző ügyet vizsgálnak a City-vel kapcsolatban. Másrészt Guardiolát is kicsit megint úgy elhelyezi, hogy akkor most ő mekkora edző is valójában, szerintem egyébként nagyon nagy, mert a játékra elképesztően nagy hatása volt, de hogy nem minden a játék, hogyha a végén a trófeákat nézzük. Úgyhogy leginkább nekem a Real City a nagy meglepetés ebből a szempontból, hogy már megint nem tudta megoldani a City, pedig most azért elég biztosra lehetett menni előzetesen szerintem az idegenbeli döntetlen után. De tényleg az lett, hogy hosszúra nyúltam, hogy a Real tudta játszani a játékát idegenben is ugyanúgy.
Két dolog a 11-es párharc kapcsán, ugye Bernardo Silva 11-esét is előveszik, nem csak azért, hogy elvégezte, hanem ami előtte volt, hogy Modric ugye kihagyta, és kirúgta a nézőtérre. És Bernardo Silva ment már fókuszál, csak hogy tényleg mind múlik, amikor fókuszál egy játékos, valószínűleg fejben eldönti, hogy lövi, hova lövi, és nincs labda. És nem volt labda, és látszott, hogy ez felidegesítette a játékost, kereste, nézte körbe, és akkor végül a lelátóról visszakapta, de addigra már nagyon feszült volt, túl sok időt telt el, túl sok volt a szemkontaktus a kapussal is. És egyébként Lunin, tehát azért hihetetlen az ő története is itt a Real Madridban, hiszen arról beszéltünk, hogy lehet pótolni Courtois-t, és amikor arról beszéltünk, hogy a Real meddig jut el, akkor mindig mindig hozzátettük, hogy Courtois bravúrjai kellettek ahhoz, hogy ott legyenek, akár a Bajnokok Ligája döntőjében, akár a spanyol bajnokságban, amikor nyerni tudtak, és most érkezett egy kapus Lunyin, aki gyakorlatilag kiharcolta azt, hogy első számú kapus legyen, és ilyen nyomás alatt, ami egész végig volt, most a büntető párbajt ezt mindig, vagy a 11-es párbajt külön venném, ő is ilyen koncentrált tudott maradni, egyébként az egész védelemmel együtt. Nekem azért ez is nagy tanúság, mert ugye Henrik részletezte, hogy a Real Madrid jó ebben. Tehát, hogy van egy csapat, amelyik azért alapvetően szereti birtokolni a labdát, szeret játszani, szeret dominálni, még akkor is, hogyha szereti adott esetben úgy, hogy gyorsan labdát szerez és direkt futballt játszik, és képes ezt a nyomást ilyen fegyelmezetten végig bírni. És tudom, hogy nem volt olyan sok kapura lövés, de azért, amit a 16-oson belül melóznia kellett a védőknek, tehát amennyi a tisztázás meg blokk volt, és még a védés, azt nem tudom, hogy hány csapat bírta volna el a City ellen.
Igen, és ez mindenképp Ancelotti érdeme is, aki nyilván nem... úgy nem tudja megújítani a futballt, mint ahogyan mondjuk Guardiola megteszi, meg még egy pár edző megteszi, de egész egyszerűen, és pont Bellingham interjúját néztem meg, amit a TNT-nek adott a lefújás
után. Na, úgy szépen elfáradt.
És önmagában az, hogy 5 percig ilyen párharc végén ennyire éretten, ennyire összeszeretten tudjon valaki interjút adni, én az ottani tévék helyében már most egy ilyen 10 éves, nem tudom hány millió fontos per szezon szerződést odaadnék neki, hogy legyen ő szakértő, mert szerintem a valaha volt legjobb szakértő lesz. Egyébként szerintem Lampard is sokkal jobban tette volna, hogyha marad szakértő, és nem akar állandóan edzősködni, de ez nyilván az ő döntése. És hogy ő mondta azt, hogy olyan szabadságot kapnak Ancelottitól, hogy nekik ez óriási nyugalmat is ad. Tehát nyilván meg kell csinálni azokat a feladatokat védekezésben, amiket meg kell csinálni, és itt ugye az is kiderült azóta, hogy az Arsenal 0-0-ás taktikáját a City ellen vette alapul David Ancelotti, és gyakorlatilag azt másolta le egy picit a Real Madrid erre a mérkőzésre, és ez jött gyakorlatilag, mert jó, nem 0-0, hanem 1-1 lett, de azért a védekezés az rendben volt, és hogy ehhez képest, meg ugye Guardiola talán a másik véglet, aki olyan szinten túlhajtja a játékosait fejben.
De túl vannak kontrollálva szerinted?
Hát ezt ők tudják igazán, de az, hogy mekkora elvárásai vannak, az hozzáteszem, szerintem nincs olyan játékos, talán Ibrahimovicot leszámítva, aki ne dicsérni azt az időszakot, amit Guardiolával töltött. Tehát, hogy mindenki azt mondja, hogy több lett azáltal, hogy ő volt az edzője. Ez most így jött ki, ettől még Guardiola nem lett egy rosszabb edző, 11-esekkel ki lehet kapni a Real Madriddal szemben, ez nem kérdés, de tényleg érdekes, hogy vannak olyan csapatok, amelyeknek a DNS-ében benne van az, hogy jól szerepeljenek, és ebből a szempontból ez a Madrid-Bayern München párosítás az elődöntőben, ami ugye a legsűrűbben előforduló párharc az európai sorozatok történetében, hogyha az egyenes kiesési szakaszt nézzük. Nekem volt szerencsém az őrült, azt hiszem az negyed döntő volt Real Bayernen ott lenni, amikor mindenki kapkodta a fejét, szegény Kassai Viktornak sem az volt élete legjobb mérkőzése, hogy mi történt, az még a régi Bernabeu-ban, ez most az újban már, eszeveszettő nagy párharc lesz, és milyen érdekes, hogy vannak bajnoki edzők, mint amilyen Guardiola, és vannak nagyon úgy tűnik, hogy európai kupa edzők, mint amilyen Tuchel.
Ez is, tehát az egész Bayern sztori is érdekes. Tehát a Bayern, amely számára ez az egész szezon, hát nem tudom, hogy hova kerül a történetbe, de valahol nagyon hátra. A
biztos, hogy az elmúlt 11 évben nagyon hátra.
Igen, akkor nagyon hátra. És ugye erről is sokat lehetett olvasni, hogy a Coman áldás, vagy a Kén átok fog érvényesülni. Ez szegény Kén ideigazol, hogy tényleg akkor már félig zsebben gondolta, hogy legalább egy német bajnoki cím, vagy akár kupagyőzelem. Ez képest ki tudja, de még egy Bajnokok Ligája siker adott esetben még nem is elképzelhetetlen. Tehát, hogy honnan szedte össze magát a Bayern, ez a itt a nagy kérdés, hogy mennyiben tudja mégis, tud erre még rátenni, mert azért azt gondolom, hogy a Real ellen talán még inkább kell, hogyha erről beszélünk, hogy kupapárharc és Bajnokok Ligája, mint műfaj, amiben a Madrid nagyon-nagyon erős. És azért a Tuchel körül már bőven elfogyott a levegőit, ez a kérdés, hogy képes-e még összerázni és egy egységet teremteni a pályán és azon kívül.
Szerintem erre a párharcra még igen, ettől még a Real jóval esélyesebb, sőt, azt mondom, hogy szerintem a Real a nagy esélyes innentől kezdve, hogyha 4 csapatot kell nézni, már csak a DNS-e miatt is, mert egy győztes csapat. De nyilván ezek a játékosok, ezek nem felejtettek el futballozni, akik ott vannak a Bayern Münchenben. Mentális kérdés, és szerintem ezen a szinten nagyon sokszor fejben dőlnek el a dolgok. Atalanta Liverpool párharc ugyanez. Ott egész egyszerűen fejben a Liverpool most nem volt annyira erős az első meccsen, és vége lett a párharcnak. Tehát, hogy azért a Bayern Münchennél, hogyha megnézed a keretet, az egy jó keret elejétől a végéig, és pont ebből kifolyólag minden egyes csapattal szemben van esély. Tuchel szerintem egy gyengébb kerettel jutott be a Bajnokok Ligája döntőjébe a Paris Saint-Germain edzőjeként, és biztos, hogy gyengébb kerettel nyerte meg a Bajnokok Ligáját a Chelsea élén. Egész egyszerűen azokra a mérkőzésekre tudja úgy összerakni ezt a társaságot, hogy még a csapat is azt mondja, hogy jó, akkor egy irányba húzunk. És ez a Dortmund, vagy ez a Bayern-Arsenal párharc is, a visszavágó is olyan volt, hogy az, hogy innen az Arsenal jusson tovább, az egy pillanatra nem betődött föl. És ugye az első meccsen volt az a Gabriel-féle kezezés, ami hát a világ vicce. Yeah. Most ahhoz kép, ha még az is oda kerül, hogy akkor befújják, az már 3-1 lehet, már az első mérkőzésen eldőlt volna. Az Arsenal meg nyilván kipukkadt, de szerintem a Bayern pont azért, mert a bajnokságot nagyon hamar elengedhette, ezért, bár nem akarta, de ez a helyzet, ezért aztán tud a Bajnokok Ligájára koncentrálni, és ha mondjuk megnyerni a BL-t a Bayern, akkor kit érdekelne a Bundesliga szerintem.
Na de mi van, ha a Paris Saint-Germain nyeri meg? Hát. Képes-e megnyerni ez a Paris Saint-Germain? Neymar nélkül, Messi nélkül, ugye erről volt szó, hogy ez egy új korszak kezdete, és hogy talán jót is tehet a francia csapatnak, és Luis Enriquével, és ez is nagyon érdekes, ez a felvetés, amit ő maga mondott, az edző, hogy szerinte ő barszásabb futballt játszik most a Paris Saint-Germain, nem mint maga a Barcelona.
Hát ez nem volt annyira elegáns. Luis Enriquenek minden egyes szavát megbocsátja az ember, vagy legalábbis én, mert tudjuk, hogy milyen tragédián ment keresztül, és az olyan, ami feldolgozhatatlan szerintem, úgyhogy nekem nincs gyerekem, tehát én nem tudom, de szerintem az egy rossz mondat volt, tehát ilyet nem elegáns nyilatkozni a korábbi munkaadóddal kapcsolatban, meg pláne
nem. És stílusra mondta, tehát nem, ezt nem úgy szerintem nem úgy értette, hogy annyival jobbak, hanem hogy stílusban a kombinatív...
Nézzük meg azt a csapatot, tehát hogy meg hogy Xavinak milyen játékosai voltak ugyanarra, azért ez egy kicsit más. De ettől függetlenül ez a PSG, tehát Dembélé nem egy rossz futballista, nem véletlenül szerződtette a Barcelona annak idején, és nem véletlenül akarták, hogy maradjon a Barcelonánál is. Nyilván neki is fejben, hogy éppen akar-e focizni, vagy inkább otthon marad, és hajnali 5-ig játszik a PlayStation-nél, vagy nem is tudom, mivel játszik, milyen konzollal. Szóval azért van egy Mbappé, van egy Dembélé, a középpálya sem néz ki olyan rosszul ennek a csapatnak, és a PSG is ott tart, hogy irdatlan mennyiségű nemzetközi rutinja van. És ez ilyenkor azért vissza tud jönni. És előzetesen is mindenki azt mondta, hogy azért a Barcelonát kapni, bár a sorsolás pillanatában ez még inkább igaz volt, az nem olyan rossz. Tehát, hogy azért nem tartozik a Barca a legerősebb csapatok közé Európában, ez most kiderült. Maga a forgatókönyv, ami érdekes, hogy tényleg egy Araujo így el tudja rontani. Most lehet azon vitatkozni, hogy sárga vagy piros, de lehetett az piros, tehát hát ne adj egy Bajnokok Ligája.
Ezt meg lehetett adni pirosnak.
Ne adj egy Bajnokok Ligája negyed döntőben esélyt arra, hogy kiállítsanak. A Cancelo féle eset, az meg pláne, hogy fejben azt gondolod, hogy odaérsz, bum, nem érsz oda 11-es. Tehát, hogy az egész mérkőzés, és amikor az edződ is ennyire, már bocsánat, de idegbeteg, azért az valamilyen
frusztrált,
úton...
Nagyon frusztrált edzőt látunk, igen.
Rámegy a játékosokra is, jönnek a hibák, és valószínűleg nem abban a 90 percben lett frusztrált Xavi, vagy amíg ott volt az oldalvonalnál, hanem már előtte is az volt, és az, ha átkerül a többiekre, az nem jó. Ez most egy picit személyes példa, hogyha mondjuk én teljes idegbetegként bemegyek a vezérlőbe, hogy már pedig ezt így csinálják meg, úgy az egészen biztosan nem lesz jó a vezérlő tagjainak bent. És ez nem akarom magam összehasonlítani, csak szerepkört tekintve, a vezetőedzőn is ugyanez. Ancelottit nem láttad ilyennek soha. És azért ez nyilván Xavi még mindig az edzői pályafutása elején jár, és tanul az ember folyamatosan, szerintem még időskorban is, de hogy ezt nem szabad, mert amíg ez van, ez az esetek 1-2%-ában működik, egyébként inkább kontraproduktív.
De ez emúlt azért a kiállításon? Most az másik kérdés, mert megbeszéltük, hogy megadható volt az a piros lap. Hogyha tényleg 11-11 ellen vannak, akkor tudja-e tartani a Barcelona?
Szerintem igen. Nem igazán éreztem azt, nem tudom, hogy vele abban a mérkőzésben, hogy fúj, itt most a PSG majd sokkal jobb lesz. Itt onnantól kezdve lett ez egy teljesen más meccs, hogy kiállították a rohadt, és nem is feltétlenül azért, mert hogy egy emberek kevesebb volt a pályán, hanem mert fejben valahogy az egész átalakította azt a pályát.
Hát igen, bár az is igaz, hogy a Barca gyakorlatilag az első helyzetéből gólt szerzett, vagy először ezért jutott a 16-oson belülre, és gyakorlatilag megszerezte a vezetést, és ugye ezután történt igen. Aztán a kiállítás is, és az, hogy a játékképe is tényleg gyökeresen megváltozott.
És tényleg az, hogy azért a piros lap ilyen hosszú időn keresztül nagyobb hátrány, mint engedni egy embert.
Még akár okay, a gólt is.
Igen, de az most 10-ből, nem tudom, 4-szer, 5-ször, ha bemegy. Tehát még csak arról sem beszélhetünk, hogy az 1-1-es zicser, ugye pont ez a jó kérdés, hogy most sárga vagy piros lap, de szerintem nem vezett egyébként rosszul Kovács ezt a mérkőzést egyáltalán.
És hát Barcolát is ki kell emelni, mert mindenki Mbappéval foglalkozott meg Dembélével, de végül ő volt az egyik kulcsfigurája, például a kiállításnál, aztán ugye assziszt is, tehát nagyon nehéz dolga volt így a barcelonai védelemnek, de nekem furcsa volt, hogy Mbappé ott van középen. Először úgy tűnt, hogy nincs a helyén, de aztán mindenre választ kaptunk ezáltal, hogy azért itt Barcola is egyegyezni tudott Dembélére, a két belső védőnek kellett figyelni, Cancelónak kellett volna ugye Dembélére, és ez már sok volt.
Igen.
Ez már sok volt a Barca jó, védelmének.
Jó csapat, ez a 30 meccsen nagyjából nem kapott ki. Tehát, hogy ez megint az, hogy ezek
igen, de mennyire jó nekem mindig ez a kérdés a Paris Saint-Germain kapcsán. Tudjuk, hogy mire képesek a játékosok, hogy mennyire jó csapat tud lenni. A Citynél már ugye már mielőtt megnyerte a BL-t is elmondok, hogy ez egy nagyon-nagyon jó csapat, amely képes arra, hogy megnyerje a BL-t. A Paris Saint-Germainnél erre még mindig nem kaptunk választ, hogy képes-e a Paris Saint-Germain megnyerni
hát
a bajnokok ligáját.
Volt döntőben, volt elődöntőben. Tehát, hogy szerintem...
Mint csapat.
Szerintem most jobban csapat, mint az elmúlt években. Tehát itt most egy embered van, aki nem annyira hajlandó visszamenni, védekezni. Erre egyébként majd jövőre kíváncsi leszek a Reálban, hogy Mbappé hogyan oldja meg. De a többi az visszamegy. Jó, még Dembélé sem feltétlenül mindig, de hogy azért ez egy jó csapat. Én nem érzem azt, hogy megnyerné idén a BL-t, de hogy most a Dortmunddal szemben, és ugye megint milyen érdekes, hogy ők ismerik egymást jól, kijut majd tovább, az egy nagyobb kérdés nekem. Sőt, nem igaz, ugyanakkor a kérdés nekem, mind a két párharcnak szerintem van egy esélyesebb csapata, de volt az elmúlt időszakban jó néhány olyan párharca, onnan nem az esélyesebb jutott tovább, de innen már hihetetlenül érdekes lenne egy Real Paris Saint-Germain döntő Mbappé miatt. Tehát, hogy...
Hát igen, és Dortmundról is azért is még egy mondatot, mert két német csapat van úgy ott a BL elődöntőjében, hogy ugye nem közülük kerül ki a német bajnok. Tehát azért erre is elég régen volt példa, ő mondjuk az Európa Ligában.
Azt hiszem, hogy 94-95, amikor legutóbb három csapat volt Európai Kupában a legjobb négy között.
És ugye a Leverkusen pedig ott van az Európa Ligában, és most már így, hogy a Liverpool kiesett, szerintem abszolút a legnagyobb favoritja annak a sorozatnak is.
Igen. Még kicsit a Dortmundra, óriási történet, ugye itt a mostani párharcban is azért ugye Bellingemről el is felejtjük, meg Haalandról is, hogy ők voltak Dortmundban, már pedig voltak, hogy ott micsoda munka folyik, és egy picit az ember örül annak, hogy a Bundesliga idén ilyen sikeres, mert azért a költéseket tekintve a normalitáshoz a leginkább még mindig a Bundesliga áll legközelebb, és lehet így is, nem mondom, hogy jövőre is ez lesz a helyzet, De ezzel ugye elég egyértelművé vált, hogy a német csapatok közül lesz több jövőre a BL-ben, ami nekünk is fontos, hiszen a Lipcse például ott táncol, hogy akkor ez most BL vagy nem BL.
És egy Sancho ott lesz a BL elődöntőjében, szóval egészen elképesztő egyéni történetek is vannak mindig ebben. Most Dembélét szerintem már nem is kell igen. kivesézni, az első meccs után volt talán még inkább érdekes az ő története. Az Arsenal meg nem.
Meg az a jó, hogy a Dortmundot azért, mi például szerintem nem is nagyon adtuk ebben a szezonban. De egy elődöntőben, abban a stadionban, az a sárga fal, annak ilyen libabőrös hangulata lesz, és tényleg érdemes ezt már nekünk is korán kikapcsolni oda a helyszínre, meg egyáltalán a nézőknek is korán már bekapcsolni az M4 Sportot, hiszen az összes meccset, ami hátra van a BL-ből, kizárólag az M4 Sporton láthatják ebben a szezonban élőben. Szóval azért ez egy nagyon különleges lehetőség, és a Dortmund története alapján, csak ahogy tavaly elbukta a bajnokságot, annyira megérdemelné, hogy most egy újabb BL döntője legyen 13 után, és megint a Wembley-ben, ugye megint lehetne egy Bayern Dortmund, mint ami volt legutóbb a Wembley-ben 13-ban, de messzire szaladunk, és nem szabad leírni ezt a csapatot, abban egészen biztos vagyok, mert egy PSG-vel szemben két meccsen simán működhet, úgyhogy jól alakul ez a bajnokok ligája, Nyilván sok Barcelona szurkoló szomorú most, mert sokan elhitték, de azért ez egy jól kinéz. Nekem ez a négy sokkal jobban tetszik, mint amilyen a tavalyi négyes volt. Tehát egy City Inter döntőnél ez a mostani, ez mindenképpen jobb döntőt fog hozni. Mondjuk, ha Dortmund Bayern, akkor meglátjuk, de vagy Real Dortmund, de az is olyan szerintem, hogy már más. Úgyhogy szép hetek elé és mérkőzések elé nézünk a BL-ben.
Az Európa Liga legjobb négy csapata.
Arra mesélj te most egy kicsit.
Hogy tetszik, hogy nincs a Liverpool, azt hiszem, hogy az első mérkőzés után már nem meglepetés, mert amikor a párharcról beszélünk, vagy a második mérkőzés, akkor lehet, hogy mégiscsak az elsőről kellene. Tehát egyszerűen nem lehet leválasztani azt, hogy az első meccsen az Atalanta egyébként nagyon jó taktikával, amelyben az is benne volt, mit mondta, hogy az angol csapatoknak nem sikerült a nemzetközi porondon úgy. Tehát a taktikailag tudtak egyébként feléjük nőni, hogy az Atalanta is azt mondja, hogy nekem nem kell minden áron a labda, én helyzeteket akarok teremteni. És ezt jól tudta a Liverpool ellen, amely ugye tényleg egy kicsit, mintha fáradt lenne, vagy indisponált a befejezéseknél. Hogy a mögött mi van, az már megint egy másik kérdés. Erre innen mi most itt találgathatunk, egyesével lebontva akár a játékosoknál, de most már te is azokat a statisztikákat vetted elő, nem csak Darwinnál, hogy hány helyzet maradt ki, talán most már Szalánál is ezt számolgatjuk, ami azért ritka. Tehát ez egy szokatlan szituáció, és szerintem a vezetőedző, a menedzser is úgy nézi, hogy hát ez Szalá azért beszokta lőni. 10-ből 9-szer, most 10-ből, nem tudom, 6-szor lövi be.
Igen, és elpattan, a cselei nem jönnek be úgy, mint az elmúlt időszakban.
És ő sem érti. Én azt láttam az arcán is egy tanácstalanság, hogy hogy nem sikerült. Nekem ez
hát,
megy.
Hát az a sípcsontos megoldás, az valami egészen furcsa volt, és nekem meggyőződésem, hogy ha az 2-0, akkor meg lett volna a harmadik is.
Mert ebben nem vagyok egyébként olyan biztos. Ezen gondolkoztam, hogy nagyon gyorsan jött az első gól. Ugye 11-es kezezés, egy egyértelmű kezezés szituációt követően 5 perc után. De én nem éreztem azt, hogy ha most megvan a második, akkor mindenképpen bedarálja, mert ez az Atalanta hozzá van szokva arra, hogy a labda nélkül futballozzon és védekezzen. Tehát, hogy ez azért nem volt egy szokatlan szerepkör annyira számukra.
Igen, de ez fejben dől el, és ha van egy második gólod, akkor azért valószínűleg a Liverpool játékosok elhiszik, hogy na, ez itt meg lehet.
Ez igaz, természetesen akkor nagyon más.
De ugyanakkor meg az látszódott nagyon, hogy a fél időben, amit mondott Gasperini a játékosainak, az nagyon hatott. Tehát a két fél idő között elképesztően nagy volt a különbség. Ott a második játék részben, főleg, hogy mentünk előre az időben, és ahogy Alexander Arnoldot lecserélte Klopp, úgy ott már vége volt. Egyébként szerintem Szoboszlai Dominik talán egész jól játszott. Nagyon érződött, hogy visszakapta a haverját ott a jobb oldalon. Nem is értem, igen, hogy miért őt hozták le egyébként.
Hát lehet, hogy nem bír ennyit. Lehet, hogy nem bír ennyit.
Nem tudom, és akkor még a Curtis Jones, Harvey Elliott, hogy ők most miért vannak a pályán, lehet, hogy a magyar szívem mondatja, de én nem éreztem őket úgy, hogy önnekik kéne maradni, de nyilván, tehát itt, ha a centered 20%-ban rúgja be az ígyszereit, a Kane meg berúgja, nem tudom, 70%-ban, vagy a Zsota, akkor azért az jól mutatja, hogy hol maradsz le elsősorban, és aztán utána, hogyha a centered nem rúgja be, akkor a többiektől kell még több, és ez egy ilyen elég rossz folyamat, és itt lehet szerintem kiemelni azt, hogy az angol bajnokság, a Best League legjobb három csapata, amelyik harcol a bajnoki címért, nincs ott a legjobb négy között, hogy a németeknél sem a BL-ben van az, aki megnyerte a bajnokságot, de mondjuk az egy beretlen csapat 44 meccs után, ami világrekord, majd erről is beszélünk még egy kicsit, de hogy a Premier League-ben pont tegnap derült ki, azaz nem a Premier League-ben, hanem Angliában, hogy az FA kupában majd nem lesznek megismételt mérkőzések a döntetlent követően, ezzel kicsit kevesebb meccs szám lesz. Ezt a téli szünetet, hogy akkor lesz minden csapatnak 10 nap szünete is eltörlik, mert nem igazán jött be. Tehát, hogy annyira megterhelő, annyi pénz van a Premier League-ben, annyira fontos minden egyes meccs, és annyira erős még a leggyengébb csapat is, hogy hát egy Lutontánnak nagyobb a költségvetése, mint az Atalantának. Hogy egész egyszerűen nagyon-nagyon nehéz dolga van a
legnagyobb terhelés,
hogyha ott akar lenni Európában is. Tehát nincs, hogy te most rápihensz egy mérkőzésre, és 50%-ot nyújtasz. Szerintem nagyjából ez az oka annak, hogy idén nem ment úgy az angol csapatoknak. Hozzátéve, hogy ne felejtsük el, hogy tavaly a 3 európai sorozatban 2 angol nyert, hiszen a West Ham megnyerte a konferencia ligát, a City a BL-t, tehát lehet ez csak egy különleges év, De azért a Premier League-ben ezen el kell gondolkodni szerintem, hogy ez mennyire tud működni.
És hát a Bayer Leverkusen lesz ugyebár az Atalanta ellenfele. Ezek után mit adsz erre a párosításra, egyáltalán az Atalanta mennyiben tud fogfájást okozni?
Szerintem fog.
A Bayernnek.
Szerintem fog. Tehát a Leverkusen azért egy nagyon bátor taktikával futballozta végig ezt a szezont. Ugye, ha valaki esetleg annyira nem követné, Xabi Alonso gyakorlatilag a kiesés elleni harcban vette át azt a csapatot, amelyiket utána többek között a Ferencváros ellen is tovább jutatott tavaly az Európa Ligában, de aztán jött a megállás. Idén viszont még senkitől nem kapott ki, már bajnok a Bundesligának. Óriási buli volt. Tényleg nagyon jó sztorik is vannak abban a Leverkusenben, ezt majd kifejtjük két hét múlva, amikor jön az Európa Liga elődöntő, hiszen a Leverkusen meccsét adjuk a Róma ellen. Nem akármilyen párharc, ugye De Rossi a másik oldalon, mint edző is jó sztori.
Ja, de... bocsánat, igen, úgy. Tehát nem, az Atalanta a Marseille-jel mérkőzik meg.
Hát a döntő. Te már előre.
Én már a döntőt mondtam, lehet, igen.
De hogy a, és akkor simán benne van. De hogy a, az egészen biztos, hogy a, az Atalanta mindenkinek okoz problémát. Az egyetlen, ami miatt jobb helyzetben van a Leverkusen, szerintem az az, hogy a Leverkusen már, és most a Marseille is látta az Atalanta taktikáját egy Liverpool-al szemben, tehát sokkal inkább fel tud rá készülni.
És egy bajnokságot már megnyert
és
mindeközben.
És egy bajnokságot, és még úgy sem kapott ki a West Ham-től, hogy azért érezhetően nem volt pici a buli a bajnokavatás után vasárnap. Ugye ott Frimpong volt a zseniális, aki az ESPN amerikai, de ott élő riporteri, az oda ment, hogy figyelj, csinálj már velem egy interjút, mert egy újabb sört akar az edzőm leönteni rajtam, és bocs, a hajam szagáért. Nagyon vicces kis eszmecsere volt. Tehát, hogy tényleg az egy nagyon jó kis csapat, és a fura az, hogy egy éve még volt esélyünk. Legalábbis az ember azt érezte, hogy kint Németországban, meg itthon is, mármint a Ferencvárosnak az európai porondon a Leverkusennel szemben. Hát most ez kevésbé tűnik már annyira reálisnak, fantasztikus munka, amit Xabi Alonso csinált, és valahol azért az ember szurkol, hogy legyen egy veretlen szezonja, úgy mindent tekintve, mert ez megint az, amiről beszélgettünk a múltkor is a Barcelona PSG kapcsán, hogy 17-ben is valami olyat láttam, amit soha korábban, és mennyire várja azt az ember, hogy mindig lássa egy olyat, amit soha korábban. Úgyhogy izgalmas lesz, de szerintem az Atalanta az sokkal nagyobb esélyes, mint amire gondolnak jelen pillanatban.
Igen, és Xabi Alonsónak sikerült az, ami Lampardéknak, nem? Lampardot említetted, hogy jobb lett volna, ha maradt szakértőnek?
Igen.
Hogy gyakorlatilag kortársak nagyjából, és valamiért Xabi Alonsónak nagyon tudatosan építette eddig is az edzői karrierét. Nem tudom, mennyiben lepett meg, hogy végül marad, hiszen mehetett volna.
Fú, szerintem nagyon jó döntés.
És szerintem is, ez egy óriási döntés, hogy azt, hogy megnyertük, és akkor velük a bajnokok ligájában is. Mondjuk nem tudom, milyen feltételek mellett, mert ha szétkapkodják a csapatot, akkor nem lesz olyan könnyű, de az is lehet, hogy ebben is egyességre jutottak.
Marad, és akkor onnantól kezdve már megvan. Ugye Mourinho-nak volt 4 éve egy interjúja, ahol már elmondta, hogy Xabi Alonsoból milyen edző lesz, hiszen az apukája is a futballban dolgozott, és edző volt, és ő maga meg olyan edzőkkel dolgozott együtt, mint amilyen Mourinho, de dolgozott együtt Guardiolával, és a szakma Ancelottival, a szakma legnagyobbjaival dolgozott együtt.
Mind a mellett, hogy játékosként
és
is.
És játékosként is már úgy látott középpályásként.
Mint Lampardék, Gerardék, akiknek még hát nem történt meg az áttörés.
Nem
biztos, hogy meg fog valaha.
Tehát, hogy szerintem ott Gerard ezzel a Saudi ligával már abszolút mértékben megmondta, hogy akkor neki ez profi szinten, főleg, hogy hosszabbított, ennyi is volt Lampardnak, meg szegénynek, túl hamar jöttek a nagy feladatok, amiket nem tudott elviselni, és azért sok helyen megbukott, úgyhogy ez nem segített. És sajnálom, mert egyébként ott, amikor ők visszavonultak és elkezdtek szakértősködni, ott nagyon értékes műsorokat csinált az akkor még BT Sport. Rengeteget lehetett belőlük tanulni a műsorokból is tőlük a játékosoktól, akkor már szakértőktől, de Xabi Alonso meg úgy tűnik, hogy egy nagyon komoly edzői útra lépett, és okos, hogy nem vállalta be. Nyilván a Bayernnél többet nyerhetett volna, de ott annyira jók a játszmák jelen pillanatban, a vezetőségen belül, bár így, hogy nincsen Salihamidzic, már egy fokkal egyszerűbb, hogy abban nehéz lett volna. A Liverpoolban bárki követi Kloppot, hihetetlenül nehéz dolga lesz, bár most könnyebbnek tűnik, mint egy 3 hónapja, vagy akár 1 hónapja is, amikor még tényleg a Mester 4-esről is volt nem is kevés beszéd, és ugye még a bajnoki cím meg lehet, csak ahhoz a Citynek kéne összeomlani, azt meg nem látja az ember jönni. Úgyhogy ez egy jó döntés, hát a Barcelona az meg nagyon messze van attól, hogy oda menjen szerintem. Aztán majd meglátjuk, hogy hogyan, miként, de jó, mint ahogy a Marseille sztoria is jó egyébként, mert ott meg olyan gyerekek játszottak a végén már a hosszabbításban a Benfica ellen, hogy tényleg ilyen életük első európai kupa meccsét kellett megvívniuk, és aztán 11-esekkel jutott tovább a Marseille, hát ott is döbbenetes hangulat, tehát hogy azért ott is a Vélodrom az főleg, hogyha Marseille játszik, nem a francia válogatott, az valami elképesztő, úgyhogy még itt az Európa Liga is mutatja, hogy nem egy lesajnált, hanem egy nagyon komoly sorozat.
És hát a Konferencia Liga is, ami abból a szempontból is érdekes, hogy meddig jutnak azok a csapatok, amelyekkel a Ferencváros megmérkőzött ebben a sorozatban, és ugye a Fiorentinának és az Olympiakosznak is megvan az esélye a döntőbe jutásra. Ez utóbbi azért különösen meglepő, azok után ugye, hogy a Tel Avivtól két fordulóval ezelőtt kapott egy 4-est az Olympiakosz pont a Fradi meccs után, és akkor arról beszéltünk, hogy na most akkor mennyit tud ez az Olympiakosz, meddig juthat el. Ehhez képest most bőven benne van, hogy adott esetben ott van a fináléban.
Igen, és azért ez edzőkérdés is szerintem. Akikkel én a Fradinál beszéltem, ott mindenki azt mondja, hogy ha két héttel később nevezik ki az új edzőt, akkor mennyivel könnyebb.
Meg ha nem igazolnak le egyébként 3-4 olyan játékos télen.
Az egy jó keret, egy erős keret. A Fiorentináról meg tudjuk, hogy erős keret. Ott ugye a Fradi nagyon szépen meglepte idegenben a Fiorentinát, itthon meg ez a döntetlen, ez mindenkinek kiváló eredmény volt, úgyhogy ebből a szempontból azért ott volt kicsi szerencse, de annak jár, aki megdolgozik érte. Szerintem pikán, én nagyon szurkolok. Tehát az magyar döntőnek szempontból egy elképesztően jó sztori lenne, hogyha végül ez a két csapat jutna be a döntőbe. Ráadásul lenne egy görög csapat Görögországban a döntőben, ami szintén, ugye Athéni, csak nem abban a stadionban, ami szintén egy különleges, mert ritkán előforduló fonala lenne ennek az egésznek. Úgyhogy igen, és azért ez megint egy picit kontextusba helyezi azt, hogy kivel szemben, vagy kikkel szemben esett ki a Ferencváros.
Hát igen, meg hogy milyen erőt képvisel aktuálisan az a csapat. Mert ugye az Olympiakosz kapcsán is tapogatóztunk, hogy rossz hangulat volt a klubnál, a bajnokság elúszni látszik, edzőváltások során nem tudtuk, hogy mire képes. De hát azért most azért bizonyítja ez a keret az új érkezőkkel és az új vezetőedzővel, hogy milyen erőt képvisel ez az Olympiakosz, amiről egyébként beszélt rögtön a Ferencváros is, amint a sorsolás kijött, hogyha megnézzük azért a kereteket, azért lehet látni, hogy ennyi különbség van a két csapat között, amit láttunk a pályán.
Igen, csak megint oda lyukadunk vissza. Egyrészt, hogy én most, hogy beszélünk erről, már várom a következő Európai Kupa szezont a magyar csapatokkal. A másrészt pedig, hogy azért a görögök is 3-4 csapatból állnak. Tehát, hogy a franciáknál is lehet mondani, hogy csak a Paris Saint-Germain van, de ez a Lille majdnem kiejtette tennap az Aston Villát. 88. perc, és ugye milyen őrült sztori ez a Martinez-es az új szabállyal, hogyha te kapsz egy sárgát meccs közben, az a 11-es párba előtt törlődik, tehát kaphatsz újat, amit Martinez kapott is, és ezzel teljesen megőrített mindenkit. Hozzátéve,
nem vagyok biztos benne, hogy tudta egyébként.
Biztos, hogy nem tudta.
A szabályt.
Biztos, hogy nem tudta. Kérdezték is a meccs után, hogy tudta, és teljesen másra válaszolt, hogy nem érte, hogy miért kapott lapokat, de hát ezt nem is érte, hogy az egész hogyan történt. Hozzátéve, hogy a hírek szerint az elődöntő első meccsén majd így sem védhet, mert az a szabály, hogyha egy játékos a két mérkőzésen kap összesen 3 sárga lapot ilyen úton módon, akkor nem védhet, úgyhogy majd eltiltott lesz. Ezt majd még le kell ellenőrizni, de most ezt olvastam. Tehát, hogy itt most tényleg ott tartunk, hogy azért a legjobb hónap április, mert csupa ilyen rangadó, csupa ilyen történet és meccs van, és minden napra jut valamilyen összecsapás, kis túlzása, ha csak nincsen mondjuk Magyarországon egy Veszprém-Szeged kézilabdában, de nem is erre akarom kifuttatni, hanem arra, hogy azért milyen jó azoknak a szurkolóknak, akiknek még itt is van érdekeltségük. És hogy még egy Pilsen is elérte azt, hogy hosszabbításra mentse a párhasz.
Igen, és ezzel a cseh bajnokság még magasabbra datálódik az ő sikerükkel.
Biztos főtámlás csapat skótokkal szemben. Tehát, hogy ezt a szintet nagyon jó lenne megcélozni, hogy tényleg eljussunk arra a pontra, hogy van 3 csapatunk, amelyik ott van az európai porondon, ugye jövőre már több európai csapat lesz ott a 3 sorozatban, hiszen emelik a létszámot, de hát fel kell kötni a gatyát, hogyha itt 2-3 éven belül azt szeretnénk, hogy ne egy, hanem mondjuk 2 vagy 3 magyar csapatért szurkolassunk, az nekünk lenne a Kánaán, hogyha sikerülne, mert az a bajnokság színvonalát is magasabbra emelni, és erről már sokat beszéltünk, az egész sokkal-sokkal izgalmasabb lenne, de jó kis tavasz ez nagyon, és ez a 2-3 nap, ez szerintem nagyon sok mindenkinek adta vissza megint az európai foci iránti szeretetét, egyébként nézettségben is. A Real City elleni meccse az kimagasló volt, de Szoboszlai Dominik miatt is csak az Atalantáni hazai, visszavágó, idegenbeli visszavágó is brutális számot hozott Európa Liga szinten, úgyhogy a magyar emberek a magyarokért, meg az igazán extra fociért azért tudnak lelkesedni, hogyha ott van a tévéjükben.
Hát akkor ezzel kötök rá egy mondattal a bajnokságra, amelyben az egyik legfontosabb kérdés eldőlhet hétvégén.
Hát akár több is.
Több is, igen.
Sőt, igazából, ha az egyik eldől, akkor a másik is, hiszen ha a Ferencváros legyőzi a Kisvárdát, akkor ünnepelhetnek a 9. kerületben, a Kisvárdának pedig figyelnie kell a többi eredményt. Igen, ezt már látjuk jönni, tehát nem itt fogjuk lerágni a körmünket a mostani történésekkel kapcsolatban, az egészen biztos, de izgatottan figyelhetjük azt, hogy akkor miként, meg hogyan alakul. Őszinte leszek, én mondjuk egy 3-4 héttel ezelőtt nem láttam azt, hogy a Fradi ennyire simán megnyeri végül ezt a bajnokságot, mint amilyen simán megnyeri. A Kisvárdát meg a Kövesdet már egy ideje lehetett látni. Én a Kisvárdát folyamatosan vártam egy feltámadást, és azt, hogy elinduljon fölfelé, és azért még a Kecskemét meg az Újpest ott van, de nem hiszem, hogy bármelyik is. Ha most valami csodát csinálna a Kisvárda, a Fradi akkor is bajnok lenne, de lehet, hogy az Újpest meg a Kecskemét, ha nem úgy sikerül a most hétvégi mérkőzése, elkezdene egy kicsit remegni, és akkor ott még lenne izgalom. Én ezt még tartom.
Meglátjuk, aztán jövő héten még jönnek a kupa elődöntők is, abban is érdekel többek között a Kisvárda és a Ferencváros is, azzal is foglalkozunk majd egy hét múlva. Köszönjük szépen a figyelmet!